bölcsé. Engem azonban sokkal jobban érdekelt a figura mellett árván fehérlő lapos kő, amelynek a tetején éppen egy nagy bajuszú fekete bogár mászott ismeretlen célja felé. Amikor rásett az árnyékom, a bogár mozdulatlanná dermedt, és csak hosszú másodpercek múlva mert megmoczani. Széttárt a bajuszát, hogy kitapogassa a kő repedései között vezető utat. Amikor megtalálta, ismét megmerevedett, és bizonytalanul tovább tapogatott, mintha idegen körre tévedt volna. Nyilvánvalóan az a V betű zavarta, amelyet egy éles tárgyal, talán egy fém pénz élével vésettek a kő felületébe, a vésés élességéből ítélve nem is olyan régen. 72. fejezet. A második agyag figurát 200 méterrel feljebb egy hatalmas, fehér szikla tövében találtuk meg. A szikla oldalába vájt, fülkeszerű mélyedésben állt egy másik, 50 méterre álló szikla tömbre mutatott. Dükevő, meghökkenve bámulta a kínai öregember. Ez valami népi szokás? Emlékszem, egyszer Hollandiában koncerteztünk, és kaptunk 50 szélmalmot cserépből. A legnagyobb volt, vagy 5 kiló. A hülye fámosok meg összetörték, mert azt hitték, valami csempészárú van benne. Oda sétáltam a tömbhöz, csak akkor nyugodtam meg, amikor ellen is megtaláltam a V-t. Nagyot sóhajtottam, és megtöröltem a homlokom. Megvártam, míg mindhárman körém gyűlnek, és tettem egy utolsó kísérletet. Megpróbáltam megmagyarázni nekik, hogy most még visszafordulhatnak. Hardy csak a vállát vonogatta, már dühösen nézett rám, Dügevő pedig zsebre vágta szobrot. Emlék be, mondta, és rám kacsintott. A fehér körre bámultam, amelyre a szobor mutatott. Nagyobb volt az előzőnél, és jóval fehérebb, mint ha nem is azonos anyagból készítette volna őket a természet. A fák kellemetlenül susogtak a fejünk felett. A magasba majmok ugráltak. Az ágak recsegése azt a képzetet keltette, mintha meók lapulnának odafent, és csak az alkalmat lesnék, hogy ránk vessék magukat. Igaz is a meók. Ismét visszatértek baljós gondolataim. Hova az ördögbe tűnhettek? Amikor a felfelé vezető ösvényről megfelelő kilátás nyílt a kenderföldekre, megpróbáltam felfedezni őket. Akárhogyan is erőltettem azonban a szemem, nem láttam, egyetlen egyet sem. Nem akartam megijeszteni a többieket, ezért úgy tettem, mintha megfeledkeztem volna Hardy szavairól. Pedig mély nyugtalansággal töltött el, amit mondott. Hová az ördögbe tűnhettek el, és főleg miért? Dögevő elővette ruhájába a szobrocskát, és kezdt telve nézegette. Mondja, Mr. Lawrence, ez valami régiség? Egészen közel voltam már a következő sziklához. Úgy döntöttem, csak akkor válaszolok, ha jobban körülnéztem. Már úgy járt a nyomomban, mint egy kedves kiskutya. A másik kettő némiképpen lemaradva botladozott mögöttem. Kicsit vakított ugyan a szikla fehérsége, de ekkor még nem gondoltam semmire. Valami jelet kerestem, vagy egy újabb szobrot, vagy a V-t. Dögevő, aki másik oldalról kerültem a sziklát, hirtelen harsája felkiáltott.
Hé, ez mi a csuda itt?
A hangján éreztem, hogy nem fél lábú majmot talált a bozótban, egyetlen ugrással mellette termettem. A lila hajó a földön térdelt, s lemutatott a bokrok közé.
Oda nézzenek! Lépcsők!
Megálltam a földbe vezető lépcső sor végén, és megkönnyebbültem. Itt vagyunk hát. A titok kapujában egyszerre elszállt minden nyugtalanságom és félelmem, mint az oroszlán szelidítőnek, amikor hosszú várakozás után végre kifutnak az állatok az arénába. Már csak közvetlen előttem álló feladatra koncentráltam, nem volt időm messzebbre tekinteni. A lila hajó eltátotta a száját, és megdörzsölt a szemét.
Te jó szagú elefánt! Ez sínen jár!
Valóban azon jár. Mármint a fehér sziklatömb. Két keskeny vas sínen, amelyek a szikla mostani helyéről kiindulva átvezettek a lépcső nyílás felett. A sínek enyhén rozsdásak voltak, de látszott a rozsdán, hogy nem is olyan régen végig gördült rajta a szikla. Jézusom! Suttogta Hardy és hátra őkölt. Mi a fene mozgatja a sziklát? Oda mentem a szikla tömbhöz, és meglökdöstem a vállammal. Nem sokat kellett erőködnöm, hogy meginduljon a sínen. Visszafogtam, aztán levettem a vállamról a géppisztolyt, és tusával jókorát ütöttem rá. Tenyérnyi darab pattant le róla. Nem vettem fel, hanem megvizsgáltam azt a helyet, ahonnan letörtem. Nem szikla volt az, hanem gipsz. Azért ilyen furcsa, túlságosan is fehér a színe. Ha nem foglalkoztat ezernyi más dolog, észre kellett volna vennem. Úristen, mi mindent nem vettem még észre, amire fel kellett volna figyelnem. Néztünk lefelé, a mélybe vezető lépcsősor mentén. Mindannyiunknak ezer gondolat röpködött az agyában, ezer kérdés, amelyre választ vártunk. Miért hagyták szabadon a nyílást? Kérdezte suttogva Mál, mintha attól tartott volna, hogy valaki kihallgat bennünket. Hogy egészen biztosan megtaláljuk, mondta Hardy. A legelső lépcsőfokra tettem a lábam. Kőből készült az egész, szilárdnak tűnt. Ránehezettem, nem tapasztaltam semmi különöset. Hardy bedugta a fejét, és gyanakodva pislogott körbe. Lemenjünk! Ha ragaszkodik hozzá. Pillanatokkal később mellettem állt, akárcsak Mál és Dögevő. A zenész meghökkenve bámult lefelé. Mászni nem kell? Már a fene se tudja, de mintha elmúlt volna a tériszonyom. Megpróbálta felfedezni, honnan kapja a bejárat a fényt. Aztán rájöttem. A föld felszínében vágott akna ablakokon keresztül. Az ablakokat ügyesen elrejtették az aljnövényzet közé, hogy még véletlenül se lehessen rájuk találni. A lépcsősor elkanyarodott, s egyre meredekebbé vált. Mintha egyenesen a föld gyomrába vezetett volna. A fény miatt nem kellett aggódnunk, bár volt néhány útszakasz, ahol csak lassan haladhattunk. Az aljnövényzet annyira ráborult az aknanyílásokra, hogy csak megszűrve eresztette le a fény. Akkor könnyebbültem meg igazán, amikor a lépcsősor egy egészen jól megvilágított kanyarulatában ismét felfedeztem a falba vésett V betűt. A jelekből ítélve nem tegnap készítették a labirintust, helyenként karvastagságú gyökerek mutatták, hogy a dzsungel még a föld alatt is igyekszik visszavenni, ami az övé. Zseblámpát kellett volna hoznunk, dolgot Hardy, amikor megbotlott, és csak más segítségvel tudta visszanyerni az egyensúlyát. Valóban, mintha fogyott volna a fény, ahogy előre lépegettünk. A legközelebbi kanyarban hagytam, hogy előre menjenek. A falhoz szorítottam a fülem, és hallgatóztam. Mintha léptek koppantak volna mögöttünk. De lehet, hogy csak a gyökerek között folydogáló, nedvesség csöpögését hallottam lépéseknek. Éppen újabb rét kerestem a falon, amikor Mál felkiáltott. A lépcső lejára kiszélesedett, és egy hatalmas, föld alatti katedrálisban találtuk magunkat. Nem, egyáltalán nem a megszokás, hogy a váratlan látvány ragadott túlzásra, a terem valóban hatalmas volt. Talán még a monumentális jelző is megillette volna, akkora volt, mint egy középkori templom egész belső tere. És megközelítőleg olyan magas is. Felnéztem a fejünk felett iszonytató messzeségben húzódó tetőre, és az volt az első benyomásom, hogy templomban vagyunk, mert furcsa ízlésű hívők építettek a föld alá. Lehetett, hogy 300 méter hosszú, és másfél száz széles. Úristen! Milyen iszonyatos munka lehetett ebből a mélységből ennyi földet kihordani. Oda nézzen! Hördült fel Dögevő, és a hozzánk legközelebb eső tikfa dúszolás felé mutatott. Valamennyien oda kaptuk a fejünket. Az árványon a már ismert agyagfigura állt, kezével a föld alatti katedrális közepe felé mutatva. Azt hiszem, ez volt a perc, amikor mindenről megfeledkeztem, s bár biztos voltam benne, hogy valamennyi következtetésem és elgondolásom helyes, mégsem tudtam kivonni magam a látvány varázsa alól. A katedrális közepén a tikfa állványzattól és a vizet izzadó oldalafalaktól körülvéve hatalmas feltárt sírkamra feküdt. Mélysége nem volt túlságosan nagy. Nem haladta meg a 2 métert. Hossza 40-45 méter, szélessége valamivel kevesebb lehetett. S a fedetlen sírkamrában, szorosan egymás mellett arccal felénk, mosolyogva állt az agyag hadsereg. Sok száz, ha nem ezer.